Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az 1989-es rendszerváltás után az EU és a NATO volt az a két vonzerő, amelyekhez való csatlakozás vágya a demokratikus világ felé vezető menetelés mozgatórugója volt Romániában. Románia 15 éve tagja az európai közösségnek egy sokak szerint elvesztegetett évtized után. 22 évvel ezelőtt, 2000 februárjában kezdődtek el a hivatalos csatlakozási tárgyalások. A csatlakozási szerződést 2005-ben írta alá Traian Băsescu akkori államfő és Călin Popescu-Tăriceanu akkori miniszterelnök, majd 2007. január 1-én teljes jogú tagja lett az európai közösségnek Románia. Azt szokták mondani, hogy Brüsszel esélyt adott Romániának arra, hogy valóban nyugat felé forduljon. Románia váratlanul kilábalt abból a szakadékból, amely elválaszt minket a gazdag Európától. Európai pénzekből modernizálódtunk, illetve abból, amit a külföldről érkező romániaiak hazaküldtek, hisz ők a legnagyobb befektetőink. Ugyanakkor továbbra sem tartozunk a határmentes Schengeni övezetbe, és évekre vagyunk az euró bevezetésétől. Nem szabadultunk meg az együttműködési és ellenőrzési mechanizmustól, ismertem nevén az MCV-től, és nagyon sok mindenben az Európai Unió sereghajtói vagyunk, szegény rokon, ha úgy tetszik, akit megtűrnek ugyan, de a legtöbbször negatív példaként emlegetnek. 15 évvel az EU tagság után a mai napra készben arról beszélgetünk, hogy mit nyertünk és mit veszítettünk azzal, hogy az európai közösség tagja lettünk. Vendégem Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és hadd kezdjem azzal, hogy boldog és sikeres új esztendőt kívánok a hallgatóknak és a Marosvásárhelyi Rádió munkaközösségének.
Képviselő úr, kötelező ilyenkor az optimizmus, mármint nem csupán év elején, hanem 15 évvel az EU-s csatlakozás után?
Én egy optimista ember vagyok, aki ismer, azt tudja rólam. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy tárgyilagosan, realista módon legyünk optimisták, már ha azok vagyunk. Én, hogyha az optimizmusra vonatkozó kérdés az Európai Uniós 15 éves évfordulóra vonatkozik, akkor igen, optimista vagyok. Minden fenntartással együtt, minden elégedetlenségünkkel együtt, nem változtunk, nem modernizálódtunk elég gyorsan, nem értük el az elvárások szintjét. Lehet, hogy az elvárások voltak magasak, illetve nem volt teljesen és átfogó módon tájékozott az a közösség, amely 2007-ben az Európai Uniós csatlakozásunk napjaiban azt gondolta, azt várta el, azt remélte, hogy nagyon gyorsan megszűnnek a különbségek, és egyből megnyílik a paradicsom, a földi paradicsom Románia számára is. Hát ez nem történt meg, nem is történhetett meg. Viszont hogyha nem feltétlenül másokkal, hanem önmagunkhoz hasonlítjuk önmagunkat, hogyha visszagondolunk a 2000-es évek elején létező romániai viszonyokhoz, gazdasági, társadalmi, akár biztonsági szempontból, akkor rájövünk arra, hogy óriási előnyöket biztosít nekünk az Európai Uniós tagság. Nagyon örvendek, hogy egyből azzal kezdte, hogy az Európai Uniót és az Euróatlanti Szövetséget, a NATO-t egy időben említette, hiszen ez a két csatlakozás határozta meg 17-18 évvel ezelőtt országunknak a jövőbeli pályáját. Ez a pálya egy nyugati társadalomhoz kötő pálya, ez a pálya egy felívelő, bármennyire nem az elvárásoknak, az elvárt sebességnek megfelelő módon, de mégiscsak egy felívelő pálya. Ez a pálya tulajdonképpen az, amelyen, hogyha mi is javítjuk a teljesítményünket, akkor esélyünk van arra, hogy nem csak elszigetelt módon, nem csak a fejlődési pontokban, nem csak Bukarestben, Kolozsváron, vagy Nagyváradon, vagy Temesváron, hanem mindenütt Erdélyben és mindenütt Romániában felzárkózzunk előbb-utóbb, és elérjük azt a szintet, amelyet megálmodtunk magunknak 15-20 évvel ezelőtt.
Ha az elmúlt 15 évből egy dolgot kellene kiemelni, akkor ön mit tart a legnagyobb eredménynek?
Nagy a kísértés, hogy gazdasági számokat említsek most, de nem ezt fogom tenni, hanem egyértelműen a legnagyobb eredménynek, a nyugati kötődésünknek a rögzítését tartom. És ezt a nyugati kötődést, ezt három szinten kell elemezni, társadalmi szinten, gazdasági és biztonsági szinten. Hiszen gondoljunk arra, és még egyszer mondom, fontos az euróatlanti rendszert említeni, fontos az EU-t és a NATO-t együtt említeni, mert hogy nézzünk körül picikét, nem csak feltétlenül a Kárpát-medencében vagy a Fekete-tenger övezetében, hanem nézzünk körül egy picit tágasabb szomszédságunkban, és vegyük azt észre, hogy bármennyire hihetetlen lett volna 15 évvel ezelőtt, de most feszültség és háború vesz körül bennünket. Feszültségek a migrációs helyzetből kifolyólag, háború van Ukrajnában, akkor is, ha nem nevezzük annak, de ott háború folyik. Sem az energetikai, sem a biztonsági helyzet, sem pedig az általános gazdasági és kereskedelmi helyzet, kereskedelmi háború folyik a világban. Újra épül lassan-lassan az újabb hidegháború, most már egyes elemzők teljesen nyíltan a második hidegháborúról beszélnek. Ez az a hidegháború, amelynek a bajnokai, nevezzük őket ennek, negatív irányban nyilvánvaló, az Egyesült Államok és Kína, de sorakoznak fel ott mások, Törökország, az Orosz Föderáció és mások. Úgyhogy ilyen körülmények között az, hogy egy olyan ország, mint Románia, amelynek a fővárosában egyértelműen a politikusok, a biztonságpolitikusok, a stratégák a Fekete-tengeri övezetben gondolkodnak, de hogyha átjövünk a Kárpátokon, mi Erdély fővárosában, mondjuk Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen, nyilvánvaló, hogy közép-európainak, Kárpát-medenceinek tudjuk magunkat. Ez a belső dilemma nem volt feloldható az elmúlt 31-32 esztendőben. Tehát nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között az, hogy mi az utolsó pillanatban 2007-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és ezáltal rögzítettük a nyugati civilizációhoz, az európai értékrendhez való rögzítésünket. Ez a csatlakozásunk legfontosabb eredménye, és tulajdonképpen ez a 21. század Romániának a legeslegfontosabb eredménye mindeddig.
Bogdán Bukur történész azt mondta egy interjúban, hogy ha nem lenne az Európai Unió, és nem lenne Románia az Európai Unió tagja, akkor most országunk valahol az Ukrajna szintjén lenne, azaz stagnálna a gazdasága, a külföldi befektetők számára nem lenne vonzó, folytatódtak volna azok a 90-es évek, amelyekről oly sokat beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ugye a felvezetőben is azt mondtam, hogy egy elvesztegetett évtized volt, ami eltelt 90 és 2000 között. Nyilván ez úgy talán erős kijelentés, de 2000 utáni időszak nem hasonlítható a 90 és 2000 közöttihez. Nos, Bogdán Bukur történész kijelentése erős, mármint az, hogy Románia most valahol Ukrajna szintjén lenne, ha nem lennénk EU-tag?
Lehet, hogy erős, de való igaz, és én magam is használtam ezt a hasonlatot, illetve ezt a kijelentést olyan kontextusban, hogy nézzünk körül a szomszédaink körében. Igen, ha nem lennénk az Európai Unió része, ma már 15 esztendeje, akkor valahol Ukrajna, esetleg Moldvai köztársaság, jobb esetben talán Szerbia helyzetében lennénk, hiszen teljesen nyilvánvaló az, hogy nem a messzi távolból kell összehasonlítást keresni, hanem a szomszédos országokból, a szomszédos nemzetek köréből, és a szomszédaink ebben a helyzetben vannak. Bulgária vagy Magyarország, a két Európai Uniós szomszédunk, nyilván teljesen külön külön történetek. Magyarországra felnézünk, Magyarországon keresztül vezet a nyugat felé Románia útja. Bulgária sokszor szerencse, hogy a szomszédunk és hogy az Európai Unió tagja, mert van, aki sereghajtó maradjon, és nem Románia az utolsó, hanem az utolsó előtti, mert hogy ott van Bulgária is. Na most a 90-es évekről ez egy nagyon nehéz és komplex beszélgetés, nyilván elsősorban arra gondoljunk vissza, hogy sokan, én remélem, hogy elég fiatal a Marosvásárhelyi rádió hallgatósága, hogy sokan ne emlékezzenek a 90-es évekre, mert nincsen, hogy fizikailag lehet, hogy a hallgatók közül sokan akkor születtek, és nyilván, hogy nem tudják közvetlenül, hogy mi miről beszélünk. Viszont a 90-es éveknek, vagy a 90-es években a kezdésnek a legnagyobb dilemmája az volt, hogy sok terápia, vagy lépcsőzetesen változtatjuk meg a társadalmat. Na most a sok terápiának lehet, hogy lett volna előnye, valószínűleg, hogy bizonyos dolgok másképp történtek volna, hogyha nagyon gyorsan tudunk szerkezeti változásokat elindítani a gazdaságban, a társadalomban. Nem így történt, hanem ezt a lépésről lépésre való megközelítést választotta a társadalom, választották az akkor vezető politikai pártok, elsősorban a szociál az akkori társadalmi demokrácia pártja, vagy hogyan hívták akkor a szociáldemokrata pártot. És ezzel a lépcsőzetes megközelítéssel tulajdonképpen az is megtörtént, hogy óriási késedelmeket vezettünk be a rendszerbe, tehát most már be van kódolva a rendszerbe az a késés, amely tulajdonképpen 50 évvel ezelőtt is, 100 évvel ezelőtt is, ha belegondolunk, jellemző volt Romániára. Úgyhogy nem erős a kijelentés, ott lennénk Ukrajna vagy Moldova vagy Szerbia szintjén, és ez nem csak egy gazdasági kijelentés, hanem ez egy társadalmi mérlegvonás is, hiszen gondoljunk bele a biztonságpolitikai helyzetbe, gondoljunk bele abba, hogy Oroszország, az Orosz Federáció most már Putyin cár nagyon hosszantartó vezetése alatt egyre határozottabban követeli azt, hogy az ő biztonsági szféráját, azt, amit az oroszok biztonsági övezetként határoznak meg, azt tartsa be úgy a NATO, mind a Nyugat, mind az Európai Unió. Nézzünk a térképre, én még emlékszem arra, amikor a 90-es évek végén Temesváron és a Bánságban az ottaniak nem csak hogy tudhattak a szerbiai vagy a volt jugoszláv övezet háborús helyzetéről, hanem tapasztalhatták éjszaka, pirkadó vörös volt a horizont, és láthatták azt, hogy háború van nagyon-nagyon közel Temesvárhoz és a Bánsághoz. Most az ország másik vidékét kellene megnézni, és nézzünk rá a térképre, és számítsuk ki a távolságot Nagybánya vagy Szatmárnémeti, és Kijev vagy az ukrán elcsatolt területek között, és rájövünk arra, hogy egy továbbra is egy nagyon illékony, egy nagyon robbanékony vidékén élünk a világnak és Európának. Mindezek miatt a nyugati kötődés, a biztonsági garanciák, a NATO biztonsági garanciája, az Európai Unióhoz való tartozás nekünk tulajdonképpen egy olyan pályát mutat meg, amelyet nem érhettünk volna el másképpen semmilyen körülmények között.
Az Európai Unió hivatalos honlapján azt olvasom, hogy az Európai Unió abból a célból jött létre, hogy véget vessen az európai országok közötti véres háborúknak, amelyek közül a második világháború volt a legrettenetesebb. Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, valamint Olaszország, az Európai Közösség hat alapító tagállama 1957-ben írta alá a római szerződést, és ezzel létrejött az Európai Gazdasági Közösség, vagy ha úgy tetszik, létrejött a közös piac. A szabadkereskedelmi egyezmények nagyon szépen hangzanak, nőtt a GDP, de egyértelmű nyertesek vagyunk, mert számos termék és befektető külföldről érkezik, mivel nincs elegendő belső termelésünk. A csatlakozás után számos gazdasági szektor legyengült, a mezőgazdaság problémás helyzetben van, még úgy is, hogy az Európai Unióból érkeznek a támogatások, és ugyanez érvényes az iparunkra is. Nyertesei vagyunk a közös gazdaságnak, a közös piacnak?
Talán két részre bontanám ezt a kérdést, hiszen a felvezetőjében az Európai Unió vagy az európai közösségek megalakulásának az okáról volt szó, a kiindító helyzetről, és ilyen kontextusban megemlíteném azt, hogy az Európai Unió egyszerre az érdekek és az értékeknek az uniója. Az érdekek uniója azért, mert az első pillanattól kezdve, akkor, amikor a római szerződés aláírásra került, az a közös érdek hajtotta az aláírókat, hogy ne lehessen többé háború. Ma gondolom elsősorban a fiataloknak ez egy nagyon távoli motiváció. Mi az, hogy háború, és attól függetlenül, hogy pont az előbb beszéltem, a mi szomszédságunkban volt, vagy jelenlegi háborús helyzetekről, mégiscsak ez nem egy meggyőző indok, habár a világpolitikai helyzet azzá tenné. Tehát érdekek építkezéseként indult az Európai Unió, utána pedig fokozatosan az értékeket is bevezettük ebbe a tervbe, és pedig az európai értékeket, az úgynevezett nyugati értékeket, a jogállamiságot, az emberi méltóságot, a szabadságot, a szólásszabadságot, a demokráciát, mint olyan, és ezáltal komplexé és nagyon, nagyon bonyolultá fejlődött az Európai Unió. Na most az, hogy milyen helyzetben vagyunk mi, ez a kérdésnek a második része, és talán itt a szerkezeti lemaradásokról kellene beszélni, azokról a szerkezeti, akár gazdasági, akár társadalmi különbségekről. Most nem akarom a lemaradás szót úgy használni, hogy bárki számára sértő legyen, vagy hogy bennünket megkicsinyítsen, kevésbé értékesnek tüntessen fel. Mi sokszor elmondjuk azt Erdélyben is, de úgy Romániában általában, hogy mi mindig Európa része voltunk, és ez így igaz, mindig Európa része voltunk, viszont a különbségekre azért gondoljunk vissza, és gondoljunk vissza arra, hogy 50 évvel ezelőtt is, akkor, amikor a már, vagy 70 évvel ezelőtt, amikor a második világháború után ki kellett lábolni a világ égésnek a következményeiből, és egy új társadalmat kellett építeni, hát sajnos Románia a vasfüggönynek a rossz oldalán kezdte el a történelemnek ezt az időszakát. Mi 50 évet a kommunizmusban töltöttünk el egy olyan társadalomban, amely tulajdonképpen egy totalitárius diktatúra volt, és amely gazdasági szempontból egy falcs úton menetelt, egy olyan úton, amely nem a versenyképességet, hanem a politikai döntést helyezte a gazdasági fejlődés alapjaihoz. Ezt nyilván meg kellett fizetni, ezt fizettük meg az ön által elvesztegetett évtizednek említett 90-es évek során, és ezt a lemaradást fizetjük meg, vagy próbáljuk behozni most is, úgyhogy nyilván, hogy meg lehet állapítani azt, hogy baj van, viszont sokkal fontosabb, vagy egyszerre azzal, hogy megállapítjuk, hogy baj van, azt is meg kell mondani, hogy merre tovább, hogyan tovább, melyek a kohézió, a felzárkózás eszközei. Vannak ilyen eszközök, és térjünk vissza akkor megint az Európai Unióhoz, hiszen az eszközöknek a zömét, amelyeket fel tudunk használni a kohézió, a felzárkózás értelmében, azokat az Európai Unió nyújtja nekünk.
Évekkel azután is, hogy Románia csatlakozott az EU-hoz, néhányan azt mondták Romániában is, hogy sem Romániának, sem Bulgáriának nem lett volna szabad belépnie, mert nem rendelkezik EU-s fiziónómiával és fiziológiával. Valójában azonban a nemzeti kisebbrendűségi komplexus az megtalálható a közelmúltunk történelmében. A hiányosságaink a két világháború közötti időszak óta megszállottan foglalkoztatnak bennünket, és ez nem csak a köztünk és a többiek közötti szakadékról szól, hanem a Románián belüli szakadékokról is. Kiben van a hiba?
Hadd legyek teljesen egyértelmű, és mondjam azt el, hogy 2007. január 1-én számunkra az utolsó vonat volt, amelyre, vagy az utolsó szerelvény, amelyre fel tudtunk szállni az Európai Uniós csatlakozásunkkal. Hogyha ez nem történik meg akkor 2007. január 1-én, akkor 2008 után már nem történt volna meg. Azért mondom a 2008-at, mert emlékezzünk vissza, 2008. októberében csattant a gazdasági világválság, akkor a pénzügyi válság, amely 2-3 esztendőt tartott, és amely az Európai Unióban elhozta az úgynevezett bővítési fáradtságot. Tehát 2008 után két akkora ország, mint közepes ország, közepes és nagy ország, mint Románia és Bulgária, nem csatlakoztak volna már, és szerintem mind mai napig nem csatlakoztunk volna az Európai Unióhoz. Persze vitatkozni lehet ezzel az állítással, hiszen ott van a horvát országi csatlakozás 2013-ban, de azért ne felejtsük el, hogy Horvátország körülbelül Erdélynek a fele, tehát Romániának a nem tudom, egy ötöde, úgy gazdasági, mint lakossági szempontból. Arról se feledkezzünk el, hogy Horvátország Szlovéniával együtt az úgynevezett Huntingtoni vonalnak a jó oldalán húzódnak el, míg Románia esetében ez csak Erdélyre érvényes, nem a teljes országra. Tehát elkaptuk az utolsó vonatot, felszálltunk erre a szerelvényre, és az Európai Unió tagjai lettünk, még akkor is, hogyha én azzal a kijelentéssel nem vitatkozok, hogy nem voltunk felkészülve. Az uniós csatlakozás végül egy politikai döntés. Ez a politikai döntés megtörtént akkor, és nagyon jó számunkra. Az, hogy egyenlőtlenség, az, hogy szakadékok vannak, ez egy nagyon fontos téma, és itt is több kérdésről lehet beszélni. A legfontosabb az, hogy az Európai Unió kohéziós politikája nem csak Romániában, hanem úgy uniós szinten nem hozta meg a hozzá kapcsolt reményeket. Nem segítette annyira a felzárkózást a kelet és nyugat között, Németországban sem, ahol nyilván nem csak a kohéziós politika, hanem egyéb eszközökkel is próbálta, mind mai napig nem teljes sikerrel próbálja felzárkóztatni a volt kelet-német régiókat. Az ország nem sikerül. Ott is van belső elvándorlás, ott is óriási gazdasági problémák vannak, és ott is nyomasztó az egyenlőtlenség. Hát Romániában sem sikeres a kohéziós politika. Mi az RMDS sokszor elmondtuk már 15 évvel ezelőtt, hogy a regionális felosztás az nem megfelelő, hogy a régiók nem jól működnek Romániában. Persze ez is egy politikai döntés, hiszen a közigazgatási felosztása és a többi, ezek mind-mind nehéz politikai döntések. Most egy fél lépés megtörtént, hiszen a két évvel ezelőtti döntés szerint a regionális operatív program, tehát a regionális politika Romániában decentralizálódik. A fejlesztési ügynökségek, operatív menedzsment intézmények hatásköreit kapják meg. Ez a decentralizáció reményeim szerint jó eredményeket fog hozni, de hát nyilván, hogy ez sem magától fog a teljesítményt felmutatni, hanem szükséges hozzá a tervezés és a megfelelő kivitelezés.
15 évvel az EU-tagság után a mai napra készben Winkler Gyula európai parlamenti képviselővel beszélgetünk arról, hogy mit nyertünk és mit veszítettünk azzal, hogy az európai közösség tagja lettünk. Képviselő úr, beszéljünk a gazdaságról picit. Pénzügyminisztérium adatai szerint a csatlakozás óta 2021. január 31-éig Románia 63 milliárd eurót kapott az EU költségvetéséből, amelyhez 21,5 milliárd euróval járult hozzá, tehát 42 milliárdot nyertünk. Hogyan kell erre az összegre tekintenünk? Nemrégiben azt olvastam egy elemzőtől, hogy ezen a pénzen tulajdonképpen Románia jegyet váltott nyugatra. Itt a beszélgetésünk során többször elhangzott már az, hogy közelítettünk a nyugathoz, nyugatiasodott Románia. Hogyan kell erre az összegre tekintenünk? A kormányfő azt hangsúlyozta, hogy az EU-tagság 15 éve alatt a bruttó hazai össztermék megháromszorozódott.
Most köztudott az, hogy a statisztikát, a számokat többféleképpen lehet értelmezni, sokféleképpen lehet értelmezni. Persze megháromszorozódott a hazai bruttó termék, akár még ezzel is lehet vitatkozni, hogyha lejben fejezzük ki, akkor igen, hogyha euróban fejezzük ki, akkor 2 valamivel több, mint megduplázódott, 2,4-jel növekedett. Ne felejtsük el, hogy 2007-ben a csatlakozáskor az euró 3,3 lejes átfolyamon futott, most pedig nagyon közel vagyunk az 5 lejhez. De tulajdonképpen a számokat valahogy ki kell fejezni ahhoz, hogy érthetővé váljanak. Mit jelent ez a 42 milliárd euró? Ez tulajdonképpen 2 évnyi költségvetési bevétel Románia számára. Tehát azt is mondhatjuk, hogy 15 év alatt 2 évet nyertünk költségvetési szempontból. Olyan összegeket nyertünk, amellyel utakat, vasutakat, iskolákat, kultúrintézményeket tudtunk építeni, amelyben változott a vidék, változtak a városok, és persze nyilván azonnal hozzá kell tenni, hogy nem az elvárt ütemben, nem az elvárt gyorsasággal. Egy csomó viccet most hirtelen el lehet csapni az autópályáknak az építési sebességéről Romániában, egyéb vicceket el lehet mondani a vasúti közlekedés átlag sebességéről, de tulajdonképpen a helyzet az, hogy haladtunk és építkeztünk. Na most nyilván, hogy az európai alapokról beszélve azonnal be kell hozni a helyreállítási tervet, amely most indul. Románia december 31-én, a tavalyi év utolsó napján megkapta a helyreállítási terv előlegének a második részét is, tehát összesen szinte 4 milliárd eurót kaptunk az elmúlt 3 hét alatt, december utolsó felében a helyreállítási alap előlegeként. Ezek az összegek nagyon fontosak már, egyrészt el lehet indítani a terveknek a megvalósítását, másrészt pedig ott van az a biztonsági tartalék, amely Románia pénzügyi helyzetét stabilizálja a következő időszakra. Persze egy óriási kihívás, hiszen a 28,2 milliárd eurót elkölteni 2026-ig, felhasználni úgy, hogy hasznos projektekre tudjuk fordítani, és úgy, hogy rendeltetésszerűen számoljuk el ezeket a pénzeket, azzal együtt, hogy reformokat is meg kell valósítani, hiszen a helyreállítási terv az egy beruházási és reformprogram, ez egyáltalán nem lesz könnyű. Viszont tudni kell azt, hogy megvan szabva az irány, tudjuk, hogy melyik az irány, a kettős átállás, a zöld és digitális átállás, és tudni kell azt, hogy az esély az itt van nálunk most, nem csak az Európai Unión, nem csak az Európai Bizottságon, hanem többek között a kormány teljesítményen, és a vállalkozói szféra, a közigazgatás, a társadalom teljes teljesítményén fog múlni az, hogyha sikerülni fog ezt a pénzt hasznosan befektetni.
Van, aki azt mondja, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásnak a nagy pozitívuma az, hogy megnyíltak a határok a fiatalok előtt, és nem csak fizikailag a határok, hogy ki lehet menni külföldre, hanem a tudás megszerzése előtti határok is megnyíltak. Az Európai Bizottság statisztikája szerint 2016 és 2019 között több mint 115 ezer fiatal vett részt az Erasmus programokon. Ez 220 millió euróba került, és ha csak egy okot kellene felhozni annak védelmében, hogy miért jó az, ha külföldön tanulhatnak a hazai diákok, akkor azt mondhatjuk, hogy a számok bizonyítják azt, hogy azok esetében, akik külföldön tanultak, 23%-kal nagyobb eséllyel maradtak meg a hazai munkaerőpiacon. Most nyilván lehetne beszélni arról, hogy miért kell külföldre elmenni azért, hogy esélyünk legyen a hazai munkaerőpiacon, miért nem olyan a hazai oktatási rendszer, hogy itt úgyis megállhassuk a helyünket, de arról majd beszélni fogunk hazai oktatási szakemberrel. Képviselő úr, Erasmus program, fiatalok külföldön való tanulása. Miért jó ez?
Azért, mert az integráció az egy olyan folyamat, amely elsősorban társadalmi szinten zajlik. Hogyha mi nem a mi fiataljaink elsősorban, hiszen a jövő a fiataloktól szól, de mi mindannyian a társadalomban fiatalok, középkorúak, aktív munkaerőként a munkapiacon, de tagokként, hiszen mi mindig a közösség tagjai is vagyunk, nem csak egy szám a munkaerő statisztikában, hogyha nyelveket beszélünk, hogyha megértjük, hogy miről szólnak az európai értékek, hogyha meglátjuk azt, hogy hogy a kritikai gondolkozás milyen fontos, és hogy nem kell mindent kritikai gondolkozás nélkül, elemzés nélkül elhinni arról, amit az Európai Unióról hallunk, hogyha rájövünk arra, hogy tulajdonképpen a felzárkozás azt jelenti, hogy ugyanazt a munkát tudjuk elvégezni akár Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen, amelyet elvégeznénk Münchenben vagy Brüsszelben, hiszen a koronavírus járvány egyik következménye az, hogy még határtalanabbá vált a munkavállalás. Hogyha mindezeket megértjük, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen a társadalom, mi mindannyian végezzük el az Európai Uniós integrációt. Visszatérnék egy pillanatra a helyreállítási tervhez, hiszen a gazdasági szférából származó elemzések azt mondják, hogy 2026-ig, hogyha azt akarjuk, hogy megvalósítsuk a helyreállítási tervet és elköltsük a 29 milliárd eurót, akkor a mai helyzethez képest további 600 ezer munkavállalóra van szükség Romániában. Kik lesznek ezek a munkavállalók? Mit fogunk csinálni? Megnyitjuk a határokat az ázsiai munkavállalók előtt, mint ahogy az már megtörténik, vagy pedig sikerül az, ami szintén egy társadalmi erőfeszítésnek lehet csak az eredménye, hogy azok, akik külföldön tanulnak, azok, akik külföldön szereznek kompetenciákat, szakmai tudást, azok itthon értékesítsék ezeket a kompetenciákat. Sikerül-e az, hogy jó kormányzás legyen Romániában, hiszen a jó kormányzás egy fontos feltétele annak, hogy bizalmat sugározzunk a társadalomban. Ma egy óriási probléma itthon, és nem csak itthon, hanem Kelet-Európában egyáltalán, a társadalmi bizalom megrokkanása. Nem bízunk a jövőben, nem bízunk abban, hogy kompetens kormányaink lehetnek, és nem bízunk abban, hogy itthon is el lehet érni a sikert. Pedig, hogyha csak gazdasági érveket sorakoztatok fel, akkor nyilván el kell mondani azt, és gondolom, hogy érthető lesz, hogy ott, ahol sok munka van, ott, ahol sok teendő van, ott a profitszerzésnek a lehetősége is nagyobb. Tehát nyilván, hogy sokkal jobb üzleteket lehet kötni Romániában és Kelet-Európában a következő 10 esztendőben. Láthatjuk a számokat, a statisztikákat, melyek mutatják azt, hogy Kelet-Európában a gazdasági növekedés nagyobb, mint Nyugat-Európában. Tehát ezek mind-mind olyan érvek, amelyek arról szólnak, hogy lehet itthon is jövőt építeni, és minél kompetensebb vagy, minél jobban képzett az illető személy, annál nagyobb az esélye annak, hogy nem csak jövőt, hanem jó jövőt, jólétben levő jövőt tudja építeni itthon a szülőföldön.
Fontos, hogy beszélünk erről, hisz a határok megnyitásával nem csak a tanulni vágyó fiataloknak lett egyszerűbb, jelentősen megnőtt az elvándorlás üteme is Romániában. 4-5 millió szeméről beszélünk. Ez hosszú távon a szakképzett munkaerő és a tanult emberek hiányához vezet, az adófizető állampolgárok csökkenéséhez, ami a nyugdíjrendszer összeomlásához végső soron. A fejlődés, jól értem azt, hogy ön azt mondja, hogy a fejlődés az mérsékelheti az elvándorlást? Vagy Nyugat-Európa mindig vonzóbb lesz, és tehetünk bármit itt a Balkánon, Nyugat-Európa akkor is Nyugat-Európa marad?
Mindkét kérdésre a válaszom az, hogy igen. Egyrészt persze, hogy a fejlődés mérsékeli az elvándorlást, a fejlődés viszont csak a jó kormányzással együtt tudja mérsékelni az elvándorlást. Nézzünk körül, beszéljünk a szomszédainkkal, beszéljünk azokkal, akik az elmúlt 4-5 évben úgy döntöttek, hogy nyugaton próbálnak újra indítani, és sokan már nem azt fogják mondani, hogy a pénzügyi lehetőségek miatt választottak nyugatot, hanem azt fogják mondani, hogy a kilátástalanság, az állandó politikai acsarkodás, az állandó politikai válság miatt választották azt, hogy egy nyugodtabb, egy kiszámíthatóbb, egy nagyobb biztonságot nyújtó társadalomban akarnak újra indítani. A másik kérdésre is a válaszom igen, persze, hogy Nyugat-Európa mindig vonzóbb lesz, hát Nyugat-Európa vonzó volt ezelőtt, mondjam azt, hogy 500 évvel is, aztán ezelőtt 200 évvel, ezelőtt 100 évvel, és ma is vonzó. Ez nyilván, hogy így fog maradni a jövőben, hiszen történelmi okokra vezethető vissza. Gondoljunk arra, hogy miközben mi fejlődünk és felzárkozni akarunk, mások sem állnak egy helyben, nem topolognak egy helyben, és nem várnak a mi felzárkozásunkra, hanem ők is fejlődnek, ők is haladnak az időkkel. Most persze, hogy ez a fejlődés elemezhető különféle szempontok szerint, gondoljunk arra is, hogy az értékek, azt mondtuk ugye a beszélgetés során, hogy az Európai Unió az érdekek és az értékeknek az összecsomagolt és együttes építkezése. Az értékekről szóló vita ma nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon hangos. Így néz ki, hogy a nyugat egy olyan irányba megy, amely nem mindig megfelelő, nem teljes mértékben tetszik nekünk, keletieknek, és ezt is bele kell foglalni a csomagba. Úgyhogy persze itt van az Európa jövőjéről szóló konferencia, amelyben én nagyon-nagyon szerettem volna, hogy mi erdélyiek, mi magyarok Romániában sokkal aktívabbak, sokkal hangosabbak legyünk, de mindegy, összevonva a kérdéseket azt mondhatom, hogy persze, hogy van egy vonzó erő Nyugat-Európában, viszont ez az agresszív agyelszívás, amelyet most átélünk, ennek mérséklődnie kell, mérséklődni is fog, viszont a mérsékelésnek a kipattintó oka, a mechanizmusa nem csak a gazdasági fejlődésben, hanem a jó kormányzásban és a politikai és társadalmi stabilitásban lelhető fel.
Képviselő úr, a adásidőnk végéhez közeledve még egy szeletéről beszéljünk az Európai Uniós létünknek. A csatlakozás során minden tagállamnak vállalnia kellett bizonyos feltételeket, többek között az emberi jogok és a kisebbségi jogok tiszteletben tartását előíró koppenhágai kritériumokat is. Túl sokat vártunk kisebbségi fronton az Európai Uniótól, vagy a probléma gyökere igazából abban áll, hogy Brüsszel számára a délszláv térségekhez képest kisebbségügyi kérdésekben Románia egy stabil ország, és ezért nem sürgős a kisebbségi problémák megoldása. Azaz, amit mi úgy érzünk, hogy nekünk fáj, az Brüsszelből nézve nem probléma.
Az Európai Unió az egy nemzetközi egyezmény, ha úgy tetszik, az alapító okiratokban megnevezett kompetenciák mentén működik az Európai Unió. Tehát persze ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megváltoztatni ezeket a kompetenciákat, és ezen dolgozunk. A kisebbségi jogok tiszteletben tartása nem tartozik az Európai Unió jogköreihez. Tehát, hogyha cinikusak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy a kisebbségi jogok bővítését elvárni az Uniótól, ez olyan, mint valaki, aki a gyógyszertárban akar veknit vásárolni, és hiába erősködik a gyógyszerésznő, hogy hát mi nem árulunk veknit, ő mégis veknit akar vásárolni a gyógyszertárban. Mi is ezt akarjuk tenni, mi is veknit akarunk vásárolni a gyógyszertárban, vagyis azt akarjuk, hogy az Európai Unió igenis foglalkozzon a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogaival, tehát oldódjon meg a koppenhágai dilemma, és erről szól a Minority Safe Pack, a nemzeti kisebbségi kezdeményezés, amely több mint 1 millió aláírással kéri ezt az Európai Uniótól. Én úgy vélem, hogy ez egy hosszú távú, és a tapasztalat is már azt mutatja, 10 éve dolgozunk lassan az európai kisebbségi kezdeményezésen. Egyelőre még nem jutottunk révbe, viszont napirenden kell tartani ezt a témát, állandóan meg kell erősíteni azt, hogy nem csak az erdélyi vagy romániai magyarok akarják ezt, hanem nagyon sok nemzeti és nyelvi kisebbség az Európai Unió nagyon sok országában, és én bízok abban, hogy ez a lassú építkezés, a konok, makacs, kitartás, az ismétlése a mi akaratunknak és igényünknek, az előbb vagy utóbb végül meg kell hozza a számunkra jó eredményt.
Zárásként egy idézet az ön Facebook oldaláról. A 2022-es év a mérehető változás az új kezdetéve lesz. Kulcsfontosságú az, hogy jó szabályokat alkossunk, melyek az integrációt segítik elő. El kell utasítanunk minden olyan szabályt, amely az egyenlőtlenségeket növeli. Ezek egyébként is túl mélyek. Csak azok az új szabályok fogadhatók el, amelyek a méltányosság elvére épülnek, eddig az idézet. Ezt írta ön a csatlakozás 15. évfordulójára emlékező Facebook posztjában. Mit ért ez alatt?
A helyreállítás folyamatát erre célzok, és pedig egészen pontosan arra, hogy most már megvan a zöld megállapodás, megvan a helyreállításnak az irányvonala, hiszen azt akarjuk az Európai Unióban, hogy a digitális és a zöld átállással lépjünk be tulajdonképpen a 21. századi új gazdaságba. Ez az új gazdaság egy óriási változás, új társadalmat jelent, új felfogásokat, a legnagyobb változás az Európai Unió eddigi életében, és ezt a változást olyan szabályok szerint kell megvalósítani, amelyek mindenki számára jók legyenek. Tehát a digitális és a zöld átállás méltányos is kell legyen, mert anélkül nem ér semmit, hogyha tovább fogja az egyenlőtlenségeket növelni, akkor ez nem elfogadható. Konkrétan 2022 egy nagy csatának lesz, vagy egy nagy háborúnak akár lesz a szintere, és pedig az úgynevezett irány az 55%, a Fit for 55 törvényhozási csomag. Láthatjuk az energiaárak helyzetét, láthatjuk, hogy a zöld energia bevezetése, az elektromos mobilitás bevezetése, mindazok a reformok, amelyeket az Európai Bizottság javasol, egy nagyon-nagyon nehéz feladat az Európai Unió előtt. Tehát én úgy vélem, hogy az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban ezt a háborút, ezeket a csatákat úgy kell megvívni, hogy mindig az első kritérium a méltányosság. Nem elég, ha a nyugatnak jó a változás, nekünk is itt keleten, Közép-Európában jó kell, méltányos kell legyen a változás, akkor fogjuk tudni az Európai Unióban a sikeres válságból való kilábalást biztosítani, és a jobb jövő útját megjelölni.
Legyen ez a végszónk. Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek köszönöm a mai beszélgetést, köszönöm azt, hogy beszélhettünk az Európai Unióhoz való csatlakozás elmúlt 15 évéről, arról, hogy melyek az uniós tagságnak a pozitívumai és melyek a negatívumai, és ezekről a negatívumokról úgy beszéltünk, hogy megmutattuk azt is, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ezek pozitívumokká váljanak.
Köszönöm.